Tisztelt Hölgyeim, tisztelt Uraim, Elnök Urak! Ha le akarnám egyszerűsíteni az Európa Tanácsnak és az Európa Uniónak a szerepét a kisebbségi jogi normarendszer és főleg Közép-Kelet-Európa nemzeti kisebbségei ügyében vitt szerepéről, akkor azt mondanám, hogy leegyszerűsítve, hogy az Európa Tanács normatörekvései figyelme elsősorban a múltat és a jelent határozták meg. Az Európa Unió közel 10-15 éves múltja e kérdés megoldásában és a jelenlegi állapot pedig a jelen és a jövő szempontjában lehet meghatározó, természetesen együtt az Európa Tanáccsal. Az Európa Tanácsban és az Európa Unióban, e két páneurópai intézményben a kisebbségi normarendszer alakulása egy több mint 50 esztendős más-más utakon járó múltra tekinthet vissza. Az Európa Tanács és annak különböző szervei az elmúlt évtizedek alatt tagországaik számára számos annak az illető országba történt ratifikálása után az illető tagország számára kötelező nemzetközi egyezményt és ajánlást fogadtak el. Az Európa Unió viszont és annak szervei ezzel szemben csak az utóbbi másfél évtizedben szenteltek a kérdésnek megnövekedett figyelmet. Még bevezetőként elmondható az is, hogy a múlt század első felétől kezdődően új jogi és politikai keretei alakultak ki a kisebbségek nemzetközileg is elismert jogainak. Ebben a folyamatban nagy szerepet vállaltak az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet és az Európa Tanács által megfogalmazott nemzetközi kisebbségvédelmi dokumentumok, az EBESZ nyilatkozatok, külön kiemelném az EBESZ kisebbségi főbiztosa intézményének létrehozását és működését 1992-től, külön kiemelném és aláhúznám az Európa Tanács regionális vagy kisebbségi nyelvek európai chartájának elfogadását 92-ben, az Európa Tanács keretegyezményének és a nemzeti kisebbségek védelmére történt 1995-ös elfogadását, és nem hagyható ki ebből a millióból, ebből a keretből az Egyesült Nemzetek Szervezetének közgyűlése által 1992-ben elfogadott nyilatkozata a nemzeti vagy etnikai, vallási és nyelvi kisebbségéhez tartozó személyek jogairól. Az én feladatom azonban ma az, hogy fölvázoljam az Európa Tanács és az Európa Unió kisebbségi normarendszerét. Előbb már jeleztem, hogy az elmúlt 51 néhány esztendőben jelentős nemzetközi normák születtek. Azonban határozottan alá kell húzni, hogy sem az Európa Tanács, sem az Európa Unió esetében nem beszélhetünk egységes és részletes normákról. Az Európa Tanács első jelentős jogi normája 1950-ben született, ez az Emberi Jogok Európai Egyezménye, amely többek között azt rögzíti, hogy az egyezményben foglalt jogokat mindenki egyformán élvezheti, tekintet nélkül nyelvi, faji vagy nemzeti hovatartozására. Az ezt következő években született néhány Európa Tanácsi határozat, amely részletkérdésekről rendelkezett. Ilyen volt 1957-ben a 136-os számú határozat, amely leszögezi, hogy számos Európa Tanácsi tagország területén élnek olyan csoportok, amelyek tudatosan olyan nemzeti kisebbségekhez tartoznak, amelyek sorsában érdekeltek más tagállamok is. Ugyanakkor leszögezi ez a dokumentum, hogy mind emberiességi, mind pedig a jó államközi kapcsolatok elősegítése céljából szükséges a nemzeti kisebbségek kollektív érdekeinek biztosítása a legteljesebb mértékben, de, mondja a dokumentum gyorsan, az illető állam lényeges érdekeinek szem előtt tartásával. 1959-ben készült el a 213-as ajánlás, amely ebben a ügyben helyzetfölmérésre buzdítja a tagországokat. Majd 1961-ben a 285-ös ajánlás, amely először veti fel az Emberi Jogi Európai Egyezmény kiegészítő jegyzőkönyvének a szükségességét. A következő 1981-ből származó 928-as számú Európa Tanácsi ajánlás a kisebbségek ügyében elindított egy olyan folyamatot, amely 1992-ben zárult le. Én ezt a 928-as határozatot tartom az egyik legfontosabbnak azért, mert a végeredmény a regionális vagy kisebbségi nyelvek európai chartájának a megszületése volt, amint gondolom sokan önök közül is tudják, hogy a charta egy teljes menüt tartalmaz az egyes nemzeti kisebbségek jogai szempontjából, és különbséget tesz itt az egyes nyelvek között. Szlovákia, mint emlékezhetünk rá, a chartát 2001-ben ratifikálta, és nálunk, ahogy Csáky Pál miniszterelnök helyettes úr is azt elmondta, 2002. január 1-től érvényes a charta. Ennek a dokumentumnak azonban a jelentőségét akkor fogjuk tudni igazán fölmérni, hogyha a belső jogrend hozzáférhetővé teszi ezeket a jogokat. Az állami adminisztrációs, ezt külön aláhúznám még, tehát az államigazgatás, de az önkormányzatok is, pedig kialakítják azokat a föltételeket, amelyek alapján ezen jogokkal élni lehet. 1989 után Közép-Kelet-Európában bekövetkezett forradalmi változások az Európa Tanácsban is felgyorsították a témában az egyes folyamatokat. 1993-ban fogadta el az Európa Tanács a közismert 1201-es ajánlását, amely az Emberi Jogok Európai Egyezménye kiegészítő jegyzőkönyveként készült. Ez az 1201-es dokumentum több szempontból is újszerű. Engedjék meg, hogy itt Bauer Edit képviselő asszonynak az értékelését idézzem, aki leszögezi először, aki megállapítja, hogy az 1201-es ajánlás először azért fontos és újszerű, mert leszögezi, hogy a kisebbségi jogok az emberi jogok szerves részét képezik, és mind ilyenek nemzetközi figyelem tárgyai. Tartatatlan tehát az az állapot, és gyakran hangoztatott álláspont, miszerint a kisebbségek helyzet ez az adott ország belügye, és más ország részéről a puszta érdeklődés is az ország belügyeibe való beavatkozásnak számít. Másodszor Bauer képviselőasszony azért tartja újszerűnek ezt a 1201-es ajánlást, mert egy katalógust tartalmaz, a kisebbségi jogok katalógusát tartalmazza a dokumentum. Harmadszor pedig a ajánlás 11. cikkelyében megfogalmazza a nemzeti kisebbségek jogát bizonyos fajta speciális státuszhoz, illetve közigazgatási autonómiához. És nem utolsó sorban negyedszer azért újszerű, mert megemlíti a kisebbségek kollektív jogait. Ezt követően azonban a fejlődés nem volt ilyen típusú és ilyen egyértelmű és ilyen irányú az Európa Tanácsban, mert ezt követően került kidolgozásra és elfogadásra a kisebbségi keretegyezmény, amely az előbb említett 1201-es ajánláshoz viszonyítva visszalépésnek tekinthető. Előrelépés viszont az ebben a dokumentumban, hogy a dokumentum utal a pozitív intézkedés a kisebbség jogegyenlősége érdekében nem minősülhet diszkriminációnak. Tehát ez egy nagyon fontos új szempont volt ebben a kisebbségi keretegyezményben. Az Európa Tanács parlamenti közgyűlésének a kisebbségi jogokat érintő határozatai közül még két dokumentumot érdemes megemlíteni. Az egyik az 1353-as ajánlás, amely a kisebbségekhez tartozó személyek felsőoktatási képzésére vonatkozik. Ez az ajánlás azt ajánlja a tagországoknak, hogy tegyék hozzáférhető a felsőoktatást, például az anyanyelvű fölvételi vizsgákkal is. Az elmúlt évben pedig a parlamenti közgyűlés átutalta a miniszterek tanácsok elé azt a dokumentumot, amely az autonómiákra vonatkozik, ez az 1609-es számú ajánlás, és ebben az Európa Tanács parlamenti közgyűlése a miniszterek tanácsát kéri, hogy készítsen elő a keretegyezményhez hasonló autonómiákra vonatkozó egyezményt. Összefoglalva és értékelve az Európa Tanács kisebbségi ügyekben kialakult jelentőségét, ki kell emelni az Európa Tanács jogteremtő szerepét egyrészt, másrészt pedig különösen Közép-Kelet-Európa szempontjából nagyon fontos mechanizmusok kialakítását. Valamennyien elevenen és élően emlékezünk azokra az állapotokra, amikor a 1989-es forradalmat követően, Szlovákia megalakulását követően és az új kelet-európai demokráciák kialakulását követően az Európa Tanácsi mechanizmusok voltak azok a mechanizmusok, amelyekre folyamatosan tudtunk hivatkozni a hazai akkori kormányzatok nem európai típusú kisebbségi és demokrácia ellenes politikájára. Itt az ellenőrzési mechanizmusok és maguk az ajánlások is nagyon pozitív szerepet töltöttek be ebben az elmúlt 10-15 éves időszakban. Ezekhez a mechanizmusokhoz tartoztak többek között még ezen túl az országjelentések is, és összegezve az elmúlt 15 esztendőt is az Európa Tanácsi jogalkotás és normarendszer kialakítás és mechanizmus kialakítás területén én megállapítom, hogy az Európa Tanácsnak is köszönhetően Kelet-Közép-Európában jelentősen javult és minőségileg is eredményeket értek el a nemzeti kisebbségek jogi helyzetük és tényleges hétköznapi helyzetük javításában. Most röviden még áttérnék az Európai Unió, mint nemzetközi szervezetnek a jogalkotásban, illetve a kisebbségek jogállásában betöltött szerepére. Az Unió, mint nemzetközi szervezet nem vett részt a kisebbségvédelem területén megindult nemzetközi együttműködésben és kodifikációs folyamatokban. Az Unió vezetőszervei közül sem az uniós tagállamok kormányait képviselő Európai Tanácsban, sem a bizottságon belül sosem merült föl, hogy az Európai Unió közös kisebbségvédelmi kötelezettségeket vállalja. Ám ez a tény nem zárta ki annak a lehetőségét, hogy az Európa Unió nevében akár a bizottság, akár a tanács, és mindenek előtt külpolitikai összefüggésekben tette azt történetesen, hogy nyilatkozatokat adjon ki, megnyilatkozzon fontos kisebbségpolitikai kérdésekben. Az Unió, az Európai Unióról szóló Maastrichti szerződés elfogadása 1992 óta különös figyelmet szentel a kulturális, nyelvi, regionális sokszínűségben rejlő egység kinyilvánításának. Másfelől viszont szembeötlő az a kettős mérce, amelyet az Európa Unió határain kívül és belül élő kisebbségek követeléseinek elismeréseiben alkalmaz. És alkalmazott mindez idáig. Az 1990-es évek elejétől az Unió külpolitikai retorikájában folyamatosan tetten érhető a harmadik államokban élő kisebbségek jogainak tiszteletben tartása iránti igény. Ez legmarkánsabban a kisebbségvédelem Európa uniós csatlakozási kritériumává történt emelésben nyilvánult meg. A koppenhágai kritériumok 1993-ban a csatlakozó országok számára a kisebbségi jogokat és állapotokat fokmérővé és kötelező fokmérővé emelték a csatlakozó országok számára. Azonban azt kell mondanom, hogy itt is az Európa Unió részéről elsősorban az európai kontinens politikai stabilitását szolgáló külpolitikai cél volt az, ami ezt meghatározta, nem pedig a priori a kisebbségek helyzetének és a jogainak betartása Közép- és Kelet-Európában. Berényi József már beszélt arról, hogy a kisebbségek védelme szempontjából nagyon fontos volt és nagyon fontos ma is az unió diszkrimináció ellenes politikája. Itt csupán egy vonatkozását említeném meg, az 1999-ben hatályba lépett amszterdami szerződést, amely szerint az Európai Tanács, tehát az Unió egyik vezető szerve, megfelelő intézkedéseket tehet a nemen, faji vagy etnikai eredeten, valláson vagy más meggyőződésen, fogyatékosságon, életkoron vagy szexuális irányultságon alapuló diszkrimináció ellenes küzdelem érdekében. Az unión belül jelenleg a kisebbségek nyelvi jogaira vonatkozóan lehet leginkább kedvező intézkedéseket találni. Egyrészt az előbb említett amszterdami szerződés is foglalkozik ezzel, másrészt pedig az Európa Unió vezető szervei, tehát a tanács, a bizottság közül és a parlament közül elsősorban az Európai Parlament foglalkozott a kisebbségek nyelvi jogaival érdemben az elmúlt 15 esztendőben. Itt ezek közül megemlíteném az 1981-es a regionális nyelvek és kultúrák közösségi chartájáról és etnikai kisebbségek jogainak chartájáról szóló határozatot. Ez az úgynevezett ARFE jelentés, amely fölkérte a tagállamok nemzeti és helyi hatóságait, hogy biztosítsák a regionális nyelvek és kultúrák hivatalos tanrendi oktatását az óvodától az egyetemig, tegyék lehetővé a helyi rádiókhoz és televíziókhoz való hozzáférést, valamint szabad közéleti és társadalmi nyelvhasználatot. Ezen kívül pedig, vagy ezen felül, a parlament fölkérte a bizottságot, hogy vizsgálja fel a kisebbségi nyelveket diszkrimináló közösségi jogszabályt és gyakorlatokat. És ami a mai találkozónk és konferenciánk szempontjából sem közömbös, ennek a határozatnak az eredményeként jött létre 1982-ben a kevésbé használt nyelvek európai irodája, az EBLUL. 1983-ban újabb parlamenti határozat született, ennek a neve nyelvi és kulturális kisebbségek érdekében hozott intézkedésekről. Itt a parlament ismét fölkérte a bizottságot, hogy tegye meg az 1980-as az előző határozatban elfogadott intézkedéseket, és itt hívta fel először a figyelmet az Európa Unió arra, hogy az akkori uniós országokban 30 millió olyan állampolgár él, akinek a nyelve vagy egy regionális, vagy pedig egy kevésbé használt nyelve. Időrendben a harmadik, 1987-ben elfogadott határozat, ismét elégedetlenségének adott hangot a parlament. Ez egyébként jellemző az összes Európa Parlamenti határozatra, mert azok az ajánlások, amelyek megfogalmazottak az Európa Parlament ilyen típusú határozatában, valami kevés alkalommal sikerültek megvalósításra. Tehát ez a 87-es is tulajdonképpen megismétli a korábbi ajánlásokat, és talán ebből a legjelentősebb intézkedést emelném ki, hogy az Európai Parlament, illetve Európai Unió kisebbségi nyelvek anyagi támogatására 1 millió eküt különített el. A utolsó két határozat 2001-ben, illetve 2003-ban született az Európa Parlamentben. Anélkül, hogy most részletezném a tartalmukat, mind a kettő az európai kevésbé használatos kisebbségi nyelvek európai kezeléséről szólt. Különösen jelentős a második, amelyet tavaly ősszel fogadott el az Európai Parlament, ez az Ebner jelentés, és ennek jelentős szerepe lehet egy új intézmény, illetve egy új intézményrendszer felállításában. Befejezésül azt szeretném még elmondani, hogy az Európa Unió kisebbségi normarendszere és egyáltalán a nemzeti kisebbségekre vonatkozó politikája föltehetően 2004. május 1-től egy új szakaszt fog megélni. Ennek a szakasznak a lényege meglátásom szerint az, és emiatt is fognak változások bekövetkezni az Európa Unió politikájában, mert a csatlakozó 10 ország, 10 kelet-európai, közép-kelet-európai ország új dimenzióját hozza magával, illetve hozta magával e problémáknak. Egyrészt az előbb említett 30 milliós kisebbség 45 millióra emelkedett ebben a pillanatban az Európa Unióban, másrészt pedig a most csatlakozott kelet-európai országok közül több országban is a kisebbségi kérdés, az etnikai kisebbségek kérdése több helyen is belpolitikai és politikai feszültségeket jelentettek az elmúlt másfél évtizedben. Föltehetően mind a kormányok, a csatlakozó országok kormányai, de mind a csatlakozó országok parlamenti képviselői is másképpen fogják kezelni, és másképpen fogják napirendre tűzni, illetve tűzetni ezeket a kérdéseket. Arról nem is beszélve, hogy a várhatóan csatlakozó további országok, a balkáni országok, Románia, Horvátország, de más országok is ebben a kérdésben további súlyos feladatokat hoznak, megoldatlan feladatokat hoznak magukkal. Tehát az Európa Unió szerveiben érzésem szerint és megítélésem szerint a kérdés más súllyal és más fajsúllyal fog felvetődni, és nem vagyok benne biztos azonban, hogy a kérdés a jövőben biztonságpolitikai, vagy pedig emberjogi kérdéseként fog felmerülni az Unióban. Ha biztonságpolitikai kérdésként fog felmerülni, akkor nem sok jót és újat várhatunk ebben a kérdésben. Ha emberjogi kérdésként, akkor van rá remény, hogy a kodifikációs folyamat további lendületet kaphat. És itt emelném még ki utolsó mondatként azt a szerepet, amelyet az olyan típusú szakmai, társadalmi, tudományos és közéleti irodák, mint az EBLUL vállalt eddigiek során is szerepben, ebben a kérdésben, és vállalhat immár most kibővítve, megújítva tevékenységét a kelet-európai, közép-európai országokban létrehozandó irodákkal és tagszervezetekkel. Én azt hiszem, hogy az EBLUL és tagszervezetei pont abban az irányban mozdíthatnák és mozdíthatják elő a kérdést, hogy az uniók és tagországok, bennünket is beleértve, ne biztonságpolitikai kérdésként kezeljék elsősorban, hanem emberi jogi kérdésként kezeljék az ügyet, amelyet gyorsan meg kell oldani. Köszönöm szépen!